Oké, tehát akkor megy a szuper. A felvétel kedvéért, hogy a címet adnék ennek a mai dolognak, akkor azt mondanám, hogy a jövőnk Istenben. És hogy mégis valahogy föl legyen vezetve, egy kérdést dobnék, mert hogy volt-e valaki mostanában állásinterjún? Hm? Nem? Ti nem? Nem? Valaki? Senki? Minek? Igen? Oké. Na, tök jó. Oké. Ugye a munkahelyemen én is rendszeresen részt veszek interjúkon, és nem tudom, hogy ki hány állásinterjún volt, azért jellemzően nem baj, ha az ember nem sok interjúra jár, de vannak tipikus kérdések, amik állásinterjún elhangoznak. Tehát például, hogyha ugye az én szakmám az informatika, IT, tehát például nekem van egy Jolly Joker kérdés, amit mindig minden interjú megkérdezek, ha szakmai a munka. Ez pedig az, hogy mi az IP cím. És egyébként bámulatos, hogy mekkora nagy szórás van. Hogy ez kicsikét szerintem a mai szakmai képzéseknek a mélységét is mutatja, hogy kijönnek papírokkal, iskolákból informatikusok, és nem tudják elmondani rendesen, mi az, hogy IP cím. De mindegy. Ez az én kis személyes izém, úgyhogy ebből nem. De vannak ugye, általában egy interjúmban szokott lenni egy szakmai valaki, aki a szakmai témákat firtatja, és benn szokott lenni a HR-től valaki, aki a HR-es témákat firtatja. És ugye vannak ilyen tipikus interjú kérdések, például, hogy mondjál magadról egy vagy kettő erősséget és egy vagy kettő gyengeséget, ugye? Hogy hát nekem nincs gyengeségem igazából, tehát ez nem a jó válasz, ugye, hogy egy interjú, ezt mondja ember. Vagy pedig miért vált most munkáját, miért tervez, miért ülünk itt az interjún? Ugye azért, mert ti kerestetek, az nem biztos egy jó válasz, vagy hogy azért, mert... Tehát nyilván ezek olyan tipikus kérdések, és van egy tipikus kérdés, amit ha a HR-es elfelejt föltenni, akkor én szoktam föltenni, hogy hol látja magát 5 év múlva, vagy 10 év múlva, hogy mit szeretne csinálni 5-10 év múlva. Mert érdekel, hogy merre van az előre ennek az ember számára. Tehát nyilván pozitívum az, ha az embernek van egy elképzelése arról, hogy mondjuk szakmailag mit szeretne elérni, és akkor azért hajlandó tenni is. Jó az, hogyha az embernek van elképzelése a jövőről. Na és itt innen akarok átkanyarodni azt, hogy ugye mi hogyan látjuk a jövőt, de Isten hogy látja a jövőt. Mert ugye mi látjuk valahogy, és ez most szakma, de nyilván a kérdést kicsit általánosítok, és felolvasnék egy ige szakaszt, Jeremiás könyvéből, amit sokszor szoktak idézni, és most én is idézni fogom, a Jeremiás 29.11-et. Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr. Békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek, vagy másképp fordítva, hogy reményteljes jövőt adjak nektek. És ugye ezt a babiloni fogságban írja az ige, hogy a babiloni fogságban levő népnek, Izraelnek szólt ez a profécia. Isten a nyomorúság közepén azt mondja az ő népének, hogy nektek én reményteljes jövőt adok, és készítek, és szánok. És szeretném ezt innen dobbantani, és ezt az egyszerű dolgot megfogalmazni, hogy Isten számodra, számunkra egy reményteljes és szép és jó jövőt készített el. Ez az ő terve. Erre lehetne mondani, hogy persze, hát a mennyben ez így van. De nem csak a mennyben. Én hiszem, hogy az ige azt mondja, hogy nem csak a mennyben. De egyébként ezen ne lépjünk túl, mert a mennyben valóban fantasztikus lesz a jövő, és ugye itt a Földön az ember eltölt, mit tudom, 70 évet, 80 évet, 90 évet, 100 évet, aki még bírja, 126, bocsánat, akkor 120, 130, stb. Hajrá! De valamikor ez véget fog érni, vagy úgy, hogy az embernek az ereje elfogy, és akkor úgy megy el, vagy pedig Jézus visszajön, kb. Ez a két lehetőség van, de ez itt véget fog érni, ez az élet, amit itt élünk. Viszont, és ez, tehát ha még 120 év is, ami után jön az örökké valóság, tehát igazából ez összemérhetetlenül rövid és kevés. És az örökké valóság, amikor Jézussal együtt leszünk, Ugye az ige azt mondja, hogy az újjáteremtett földön, ahova a mennyei Jeruzsálem alászáll, már az új teremtésbe, Jelenések könyvében elképesztően szép dolgok vannak leírva. Tehát, hogy ez hogy fog kinézni, és igazából az ember ebbe úgy belegondol, akkor nem lehet depressziós, akkor megterhet a szíve örömmel, és izgalommal, és várakozással. Fantasztikusan jó lesz. Nem lesz nap az új teremtésben, mert Istennek a világossága fogja beragyogni mindent. Lesz ott ugye egy folyó, ami kristálytiszta lesz, és akkor ott lesz az életnek a fája a partján, ami meghozza minden hónapban a gyümölcsét. És ez csak néhány kép, elképesztő. De most nem amennyiről akarok beszélni nektek, hanem a földről. És Istennek a terve itt a földön is, mint ahogyan Izraelnek is, ez az ige, ez itt a földről szól, hogy Istennek a terve, a jövője, amit elkészített nekik, az reményteljes. És ugye a babiloni fogságból volt visszatérés. Ez az időszak véget ért. Így gondolkoztam ezen, hogy hogyan tudom ezt valamelyest egyensúlyban taglalni, vagy tárolni ezt a témát. Mert tény az, hogy ott van mondjuk Péter apostol. Ez jutott konkrétan eszembe. Jézus konkrétan megmondta neki, hogy Péter, most odamész, ahova akarsz, de majd eljön az idő, amikor nem odamész, ahova akarsz. Most nem jut eszembe a többi részlet, de lényeg az, hogy itt Jézus kvázi megprofétálta, hogy Péter milyen halállal fogja megdicsőíteni, őt ezt írja az ige. Tehát háborúban vagyunk. Háborúban vagyunk itt ezen a világon, és bizony a frontvonalon van, hogy elesnek emberek. Ez egy realitás, ez egy valóság, de ez nem mond ellent annak, hogy Istennek a terve jó és reményteli a mi számunkra. Tehát például ti is hallottátok a történeteket misszionáriusokról, olyanokat, akit elmentek egy idegen törzshöz, és kinyírtak konkrétan egyből, vagy egy szót sem tudtak szólni, megölték őket. Kettő is eszembe jut, tehát egyik azt hiszem a Jim Elliot, akitől szoktunk idézni egy mondatot, ami egy nagyon-nagyon velős bölcs mondat, meg eszembe jut egy másik, aki szintén lakatlan törzshöz akart odaevezni egy csónakkal, de azt hiszem partot se ért, már lenyilaszták, vagy valami. De ugyanakkor vannak más történetek is, tehát nem csak egy misszionáris, az nem azt jelenti, hogy egyből, tehát hogy nem egyenlő azzal, hogy meghal. Múltkor olvastam egy David Livingstone nevű misszionárisról, lehet, hogy mondtam már itt nektek, vagy valakinek csak személyesen. Ő Afrikában volt misszionáris, egy brit úriemberről van szó, aki valamilyen törzsnek ment hirdetni az evangéliumot, de azt hallotta, hogy konkrétan meg akarják ölni őt is, ez a törzs, meg a velelevő összes embert. És volt egy este, amikor szóltak neki, hogy most este fognak jönni. És valami naplóidézetet is olvastam, hogy mit írt aznap este a naplóba, és imádkozott, Istenre bízta a dolgot, de félt. Tehát, hogy tényleg félt, de Istenre bízta. És eltelt az éjszaka, és nem történt semmi. És ezt mondja, utána elment a törzshöz hirdetni az evangéliumot, és utána megtértek, és miután már megtértek, utána annak a törzsnek a főnökével beszélgetett egyszer, és kérdezte tőle, hogy te emlékszel arra az estére, amikor azt mondta mindenki, hogy ti jöttök és lemészároltok minket? Igen, emlékszem. És mi volt az este? Nem akartatok kérdezni? De igen, akartunk is. El is indultunk. De amikor odaértünk hozzátok, konkrétan több száz törzsi harcos volt körülöttetek a tábor körül, és nem tudtunk, esélyünk nem volt, úgyhogy visszafordultunk. Utólag tudta meg, és azt mondta a misszionáris, hogy nekik egy ilyen emberük nem volt. Ez úgy, de úgyhogy vannak ilyen sztorik is. Tehát, hogy nem minden misszionárus sztori negatív, vannak ilyen fantasztikus sztorik is. Visszakanyarodva. Háborúban vagyunk, és a frontvonalon, ahol az evangéliumot hirdetik, van, hogy történnek, van, hogy elesik valaki. De Istennek a terve, ami számunkra, a mi életünkben jó, és jó tervezettel. Mert ugye Isten maga jó. Isten jó, és számodra, számunkra csak jót akar. Ugye János első levelében olvassuk ezt, amit szoktunk hébe-húba idézni, ami egy nagyon fontos kijelentés. Mindjárt oda is érek. 1 János 1:5. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és Jézustól egyébként, és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten jó. Máshol azt írja az ige, hogy Isten nem kísérthető a gonosszal, és ő maga sem kísért senkit. Azt mondja, ezt Jakab írja. És ő neki van egy terve az életeddel. Egy jó terve van az életeddel, és az életünk, az életed arról kell szóljon, hogy ezt a tervet te fölfedezed. És beleállsz. Ismert téged, ő formál téged, olyan, amilyen vagy, tudja, mi neked a legjobb, és az ő terve a számodra a legjobb. Bízál ő benne. És ugye rossz dolgok történnek. Tehát, hogy én milyen szépen rózsásan leírom itt a dolgokat, és ez igaz. Ez igaz, hogy Isten jó, és tökéletes terv van az életeddel, ami számodra a legjobb. Akkor mégis miért történnek rossz dolgok az ember életében? Mert hogy történnek. Bármilyen rossz dologról lehetne itt beszélni. Ugye beszéltem a háborúról, ne feledkezzünk el arról, hogy van egy ördög, aki küzd ellenünk. És pláne az ember a frontvonalon van, és pont itt ezeket a misszionárisokat, hogyha nézzük, ott is, ott az ördög, ott leginkább ott van fenyegetve. Ott érzi magát leginkább fenyegetve. Nyilván ott fog legintenzívebben küzdeni. Van, hogy az ördög kikezdi az embert. Bepróbálkozik nála. Van olyan, hogy az ember, azt szokták egyszerűen mondani, a saját hülyesége miatt történnek rossz dolgok az életében. Vagy az ember testies testből cselekszik, egyszer rossz döntést hoz. Vagy esetleg büszkeségéből fakadóan valamilyen hibát elkövet. De olyan is van, hogy egyszerűen csak ez a világ egy bukott világ, amiben élünk. Ebből is történnek rossz dolgok, amit nem kell feltétlen fölrólni ennek, annak, amannak. Egyszerűen egy ilyen világban élünk. Az is igaz, hogy Isten, ha tanítványával fogad téged, akkor van, hogy próbákon visz téged keresztül azért, hogy ő is lássa, de szerintem inkább azért, hogy te lássad, hogy a hited, az ő benne való hited működik. Ugye ennek a klasszikus példája, nem fogom föllapozni, a Máté 14:22-ben olvassuk, amikor Jézus a tanítványokat átküldte a tavon, hogy és azt mondta nekik, hogy menjék át a túlsó partra, de kényszerítette őket, mert nem akartak átmenni, mert ezek halászok voltak, és látták, hogy az ott egy viharnak tűnik, ami mindjárt jön a izét óra. Jézus kényszerítette őket. Én azt mondom, nyilván nem így hangsúlyozta, de ezt akarta szerintem Jézus, hogy a tanítványok értsék, hogy én azt mondom nektek, hogy menjetek át a túlsó partra. Nem azt, hogy menjetek el a közepéig, és fulladjatok meg a vízben, nem azt mondom nektek, hanem menjetek át a túlsó partra. Kaptak Jézustól egy parancsot, egy igét. Aztán ugye, hogyha erre ráállnak, át tudtak volna menni a túlsó partra. Ez egy próbatétel volt, amiben benne volt a magja annak, hogy lássák a tanítványok, hogy a hitük ezen keresztül tudja őket vinni. De Istennek a terve ebben nem az volt, hogy megfulladjanak, hanem az, hogy átmenjenek a túlsó partra, és erősebb hittel jöjjenek ki az egészből. Én meg vagyok róla győződve, hogy bármilyen, a felsoroltak közül az ördög, saját magunk vagy a világ miatt, bármi is történik, bármi is okoz rossz dolgokat, nehéz körülményeket, Isten segítségével ezen túl tudunk lépni, felül tudunk ezen kerekedni. Ugye szokták példaként, tehát honnan jönnek a rossz dolgok az életünkben, felsoroltam néhány dolgot, van olyan, hogy az ember egyszerűen elkövet egy hibát. És mi van akkor, ha az ember elkövet egy hibát? Tehát mondjuk velem így már előfordult, hogy elkövettem hibát. és ezt a Mr. Womack-tól hallottam, mint példa, nagyon tetszik, hogy hogyha az embernek az autóban van egy GPS-e, és megy az úti terv szerint, és elrontja az utcát, akkor nem azt mondja a GPS, hogy na te idióta, ezt jól megcsináltad, soha nem fogsz oda jutni, nem ezt mondja a GPS, hanem azt mondja, hogy újra számítás, újra tervezés, és akkor egy másik utat fog neked adni, ami elvisz ugyanabba a célba, ahova te tartasz. És hogy ha egy GPS erre képes, akkor Isten azért ennél még többet tud. Ez volt az üzenet. Nagyon tetszik a gondolat, és hiszem, hogy így is van. Tehát, hogy az ember követel hibákat, Isten nem esik le a trónjáról, nem fog meglepődni, hogy jaj, most akkor mi van. Ő meg fogja oldani. Akkor lehet egy kicsikét más úton. De az ő tervét a te életedben nem engedi el, hanem el fog ugyanúgy vezetni oda. Ugye a római levélben olvassuk azt, hogy Istennek az elhívásai és az ajándékai visszavonhatatlanok. Tehát, ha hibázunk, Istennek a terve ugyanúgy érvényben marad, és ugyanúgy ő vezetni fog minket, dolgozni fog azon, hogy elérjünk oda, ahova ő minket látni akar. Fontos látni, hogy Istennek ez a terve nem valósul meg saját magától. Sőt, ellenállás lesz. Éppen amit én most így ámulok és bámulok, tehát én azt látom, hogy tök jó dolog történnek itt a Horizonnál is, tehát hogy most tervezzük ezt az albumot is kiadni, tervezzük a Montázsárt kafés alkalmat. Jó dolgok történnek, és egyébként most meg így nem tudom, tehát én is küzdök mindenféle egészségügyi dolgokkal, meg egy csomó mindenki más betegséggel küzdik. Vagy pedig ezt nem mondtam nektek, hanem elején mondtam, hogy Facebook a hirdetést felfüggesztette, a Montázsárt kafés hirdetést, úgyhogy most te írogatok nekik, hogy de miért? Mert hogy kaptam egy e-mailt, hogy valamilyen algoritmus úgy találta, hogy valamilyen szabályt sért a hirdetés, és hogy akkor felfüggesztették. De nem mondják meg, hogy mi, mert hogy az algoritmusuk találta, hogy írjak nekik, úgyhogy írtam nekik. Hallottam már ilyet egyébként múltkor, volt szintén egy valamilyen keresztény srác volt, aki a Facebookon ilyen nagyon sok követőt összegyűjtött, ővel is kitolt a Facebook, ő is, mert emlékszem, hogy mondta, valami kék pillangós nevű srác, hogyha ez rémlik valakinek, kék pillangó, azt hiszem, a bizonyságtételét osztotta meg, és nem tudom, már több ezer követője volt, és a Facebook így nem tudom, így eltizedelte a követői számát valahogy, vagy mert hogy bizonyos méret fölött ezt így csinálja. Tehát vannak ilyen bugyrai a Facebooknak. Hát most én is belefutottam egybe. Nem baj, megyünk tovább. Tehát, hogy van ellenállás, ezt akarom mondani. Van ellenállás, amikor az ember Isten tervében próbál előre menni. Vagy maga a Covid is, hát hogyha visszaemlékszünk, hogy horizontal mi volt, amikor beütött a Covid, kitették a szűrünket. De egyébként utána meg kikötöttünk itt, tehát hogy Isten jót hozott ki belőle. De az is egy olyan mértékű ellenállás volt, tehát ugye meg emlékeztek a adnak elvízót is kaput. Ilyen is a Covid kapcsán, nem a Covid miatt, de a Covid kapcsán, hogy akkor táj történt. Tehát mivel van ellenállás, ezért küzdenünk kell. Küzdenünk kell megmaradni a hitben, hogy felül fogunk kerekedni, és be fog teljesedni Istennek ez a szép és jó terve a mi életünkben. Ki kell tartunk és küzdenünk. És mit csináljunk? Az első, tehát néhány gondolat, fizetek majd is hozzá gondolatot, hogyha van, és én esetleg nem soroltam föl. Tehát működjünk vele együtt. Ez az első, ami eszembe jutott. Ne a saját dolgunkat, azt csináljuk, amit éppen mi akarunk. Működjünk együtt Istennel. Tegyük azt, amit mond nekünk. Mint ahogyan emlékeztek a kánai mennyegzőn is. Mi volt Máriának a mondata az esküvőnek a szervezőihez? Tegyétek azt, amit mond nektek. És akkor mondta Jézus, hogy töltsétek meg vízzel azokat a korsókat, vagy mik voltak azok. És akkor gondolva akarták a fiákat, itt bor fogyott el, nem a víz, így mellesleg. De tegyétek, nem kell értenetek, Tegyétek azt, amit mondott. Működjünk vele együtt. Van egy másik nagyon fontos dolog, ami eszembe jutott ennek kapcsán. A zsidókhoz írt levélben van, a 4. fejezetben. Föllapozom, zsidók 4:2. Isten népének nyugodalma lesz, így kezdődik. Az egy első verset olvasom, mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, ugye itt most Izrael pusztai vándorlás, Jordánon való átkelés és az ígéret földjére való bemenetel, ez a kontextus, de ugye az ígéret földje, az ő nyugodalma, ez jóval többről szól, nem csak arról a föld területről, hanem igazából ez a nyugodalom, ennek van egy másik jelentése, és erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láttassék, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, amit hallották, akik hallották. Tehát mit mond ez? Azok, akik Izrael népe, köszönöm szépen, Izrael népe, aki a pusztában vándorolt, hirdették nekik az evangéliumot, a nyugodalomba való bemenetről van szó, hogy ne a saját erőtökre támaszkodjatok, hanem Istenbe bízatok, ahogyan Jerikót is elfoglalták, ugye? De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel. Tehát mit lehet ebből megérteni? Az, hogy nagyon szép ígéretek vannak a Bibliában, de hogyha nem párosítjuk hittel mi, a mi szívünkben, nem fog használni nekünk. Tehát itt egy szép ígéret, hogyha ugye itt a tál, belerakjuk az ígéretet, nincs mellette belerakva a hit, és így összekutyulva, abból nem lesz. Tehát nem hoz gyümölcsöt. Nem teljesedik be. Szükség van arra, hogy hittel elegyítsük, párosítsuk Istennek az ígéreteit. Tehát amit ígért neked, hittel párosítsd. Ezt mondja az ige. Hittel ragad meg, és hittel ne engedd el. Hittel ragaszkodj hozzá. Aztán van egy harmadik dolog, ami nagyon egyszerűen hangzik, de van benne egy fontos üzenet. Csinálj valamit. Tehát, hogy mozogj, ne állj egy helyben, és ne várjál, ez a lényeg. Ha nem ott vagy, ahol Isten látni akar, tehát, hogy nem jutottál még oda, akkor nyilván valahogy mozgásra van szükség, ugye most fizika óra, ahhoz, hogy eljusson az ember arra a helyre, és ha nem tud pontosan merre van, jobb az, hogyha mész de rossz irányba, mint hogyha egy helybe állsz, mert hogyha mész rossz irányba, akkor még mindig lehet kanyarodni, hogy tekerni a kormányt, de ha nem mozog az ember, egy helybe áll és vár, hogy ó, hogy jobban megértsem, ó, hogy pontosan lássam, ez egy csapda. Ez egy csapda, hogy az ember arra vár, hogy pontosan lássa. Mint ahogy az életben sok ilyen csapda van, például gyerekvállalás, én mondom nektek, gyerekre soha nem kész az ember, az csak úgy lesz, és akkor majd fölnő a feladathoz. Tehát aki arra vár, hogy na majd akkor lesz gyerekünk, hogyha készen vagyunk rá, az egy csapda. Vagy majd, meg általában az életben sok ilyen, hogy nem érzem magam késznek valamire, ezért nem vágok bele, holott tudom, hogy ez az én jövőm. Azt hiszem, ilyen általános is meg lehet ezt fogalmazni, hogy ez egy csapda, vagy csapda lehet. Van, hogy az ember hitben lép, ugye hitben kilép, van is ez a kép. Mozogjunk, lépjünk, cselekedjünk, ne legyünk passzívak, aktívak legyünk. Így, tehát ezt kell tegyük, így kell viselkedjünk, hogy Istennek az akaratát, vagy Istennek a tervét, ezt a szép és jó jövőt, amit elkészített a számunkra, ebben járjunk, ezt elérjük. És a utolsó dolog, amit felírtam, az, hogy tartsunk ki. Ugye a Máté 24:13-ban olvassuk azt, hogy meg azt mondom, Márk evangéliumában is benne van ez, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Most nem az üdvösségről akarok beszélni, mert Isten tervéről van szó. De ugyanaz elv jelenik itt meg. Az, hogy Istennek vannak fantasztikus ígéretei, de nekünk, mivel ellenállás lesz, meg az élet hoz dolgokat, ki kell tartsunk ebben. Ki kell tartsunk, és nem engedni belőle. És ez az Isten szerinti hozzáállás. Hogy már pedig Isten ezt mondta, és én kitartok. Én kitartok ebben. Úgyhogy ne a körülményeken mért azt, hogy Isten akaratában vagy-e vagy sem. Ne abban mérd le. Simán lehet, hogy minden úgy tűnik, hogy ellened fordul, és pontosan Isten akaratában vagy. Ebben a helyzetben kitartani kell. És én igazából ennyit szerettem volna elmondani, és ennyivel zárnám, hogy soha ne vont kétségbe egy pillanatra sem azt, hogy Istennek jó terve van az életeddel, és jó jövőt készített neked, és jót akar veled. Amen. Slide-on van bármi? Anonymous ő a leglelkesebb kommentelünk. Az szerinted rossz dolog, hogy várom, hogy eljön, és te viszont szeretnék még itt lenni egy kicsit a földön? Például látni helyeket, megtapasztalni dolgokat. Szerintem nem rossz dolog. Szerintem nem rossz dolog. Ebben a világban egy csomó mindent. Tehát egy csomó mindent a mi örömünkre teremtett meg Isten. És hogy ezt élvezzük. Ez ugyanaz, hogy ha túl tudunk nézni az ajándékon, és az ajándékozót tudjuk látni, és Istennek tudunk hálát adni, akkor miért ne? Igaz az, hogy a mennyben még jobb dolgok vannak elkészítve, de például ez főleg azt mondom az emberi kapcsolatokra igaz, hogy a Biblia is pozitívumként írja le azt, hogy az az ember, aki áldott, az meglátja még az unokáinak a gyerekeit is. Tehát, hogy az egy jó. Ugye talán Ábrahámról írta ezt, vagy nem Mózesről, hogy amikor meghalt, hogy betelve az élettel halt meg. Van ilyen, hogy betelve az élettel. És ez főleg a család, emberi kapcsolatok, főleg erre vonatkozik. De ha a szívedben az van, hogy elmenjél még valahol, és megnézzél valamit, szerintem ez egy teljesen oké dolog. Ennyi perspektívában kell ezt látni. Tehát, hogy nem azzal van a gond, hogyha az ember valamit élvez itt a földön, azzal van a gond, hogyha nem lát mögé, hogy az Istentől van. Úgyhogy azt hiszem Pál apostol is azt írja, hogy a dolgok azért adottak nekünk, hogy hálát adjunk értük, és élvezzük őket. Adjunk hálát érte. Adjunk hálát érte. Jó, ennyi? Szuper. Tök jó. Nagyon jó. Ja, hogy... Igen, köszönöm.